Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Hát elég régen találkoztunk, közben pedig igen fontos ünnepek voltak, a karácsonytól újéven, Szűzanya istenanyaságán és vízkereszten keresztül sok minden, úgyhogy pillanatilag, bár szerintem még nem, de sokak szerint már elérkeztünk farsang idejéhez. Na, ez egyáltalán nem egyházi idő, úgyhogy ez az egyház számára az évközi időszak első szakasza. Sok mindent hallani a rádióban, hogy már le kellett szedni a karácsonyfát, meg most már ez a farsang. Bizonytalan vagyok ebben. Ha a néphagyományt nézzük, akkor valóban vízkeresztől hamvezó szerdáig, vagy húshagyó keddig, az a farsang ideje. Viszont az egyházi év egy kicsikét változott azóta, mert nem vízkereszten napján ünnepelünk mindent, hanem az egyház egy kicsikét széjjelebb húzta az ünneplést, hiszen vízkeresztkor a három királyok, az Úr Jézus megkeresztelkedése, vagy éppenséggel a kánai menyegző, ez mind ünnepelve lett. Na hát, ma az egyházi évben pillanatilag Jézus Krisztus megkeresztelkedését egy héttel később vízkereszt után ünnepeljük. Ebből következik, hogy pillanatnyilag még az egyházi év karácsonyi időszakában vagyunk. Ha valaki ehhez igazodik, már pedig a hívő ember mihez máshoz igazodnék, akkor én azt mondom, hogy még nem kell leszedni a karácsonyfát, majd hétfőn lehet, vagy hétfőtől. Magam templomában is ez fog történni. A másik pedig, hogy akkor kezdődik számunkra, hívő emberek számára a farsang ideje, amikor beteljesedett a karácsonyi időszak, úgyhogy szerintem egy héttel később, mint a néphagyomány szerint. Na, minden esetre ez jeles időszak volt az emberek, hát főképpen nem a városi emberek életében, mert hiszen ez volt a házasságok ideje, vagy legalábbis a jegyességek, készülő házasságok kihirdetésének az ideje. Hát van, ahol úgy is nevezték, hogy ennek az első hete, második hete. Minden esetre ez egy változó időszak, pontosan azért, mert a húsvét az változó idő. Ehhez kapcsolódik tehát az, hogy húsvét előtt 40 nappal kezdődik a nagybőjt, vagyis maga a hamvazó szerda is változó nap, és ilyen módon a farsang is különböző változó időszakú. Ez az idén viszonylag, nyugodtan mondhatjuk, hosszú idő, úgyhogy mulatozásra megvan az alkalom, aztán különféle szövetségek, vagy éppenséggel ismerettségeknek a kötésére is megfelelő idő, amikor aztán abból remélhetőleg szentségi házasság is lesz. Számunkra, városi emberek számára ez már kevésbé fontos, na de hát nyilvánvaló, hogy a karácsony ünnepe után egy kicsikét szabadjára engedték magukat az emberek vidéken, és kevesebb volt a szántóföldi munka, nyilvánvaló, inkább odahaza, és ez nyilván arra is jó volt, hogy találkozzanak egymással, rokonok, ismerősök, vagy éppenséggel csak a falubeliek összejöjjenek, hát asszonyok számára ott volt a fonó. A farsang tehát egy ilyen köztes idő, amit így nevez a világi hagyomány. A szó eredetét meg nem tudom mondani, szerettem volna, nem tudtam utána nézni. Hát mindegy, hogy miért nevezik így, úgy kell nekünk. Lényeg az, hogy nekünk hívők számára még 4 nap van a karácsonyi időszakból, és vasárnap elmúltával kezdődik igazán a farsang. Mire lehet ezt az időt felhasználni? Hát, mint hogy szent év van, és ezt el ne felejtsük, egyik nap se, föl lehet használni a szent év kegyelmeinek minél jobb hasznosítására, vagyis egyre bensőségesebb kapcsolatra az Úr Jézussal. A szent év önmagában is valamiféle nagyszerű dolgot jelent az ember számára, mert hiszen Isten különleges áldását adja a szent évben. Ezt meg külön el is lehet nyerni a búcsú nyerésével a megfelelő helyen. Hát most kivételesen ez helyhez van kötve, ennek a búcsúnak az elnyerése, elsősorban Rómához és a négy nagy bazilikához, de nyilván az egyház jó szívű, és éppen ezért nem kívánja mindenkitől, hogy Rómába zarándokoljon, minden egyház megyében a főszékes egyház és a püspök által megjelölt kisbazilikák vagy jelentősebb templomok azok, ahol el lehet nyerni ezt a teljes búcsút. A feltételek a szokásosak. Tehát nem csak, hogy kegyelem állapota Szent Jónás után, hanem igazán a szent állapot, amikor az ember igazán megbocsát mindenkinek, aki megbántotta őt, nem akar emlékezni a rosszra, nem is hánytorgatja föl a dolgokat, és aztán szent áldozással nem csak, hogy megbocsátott, hanem magához vette Krisztust, aki az igazság és az út, meg az élet. Utána elimádkozik a pápa szándékára három imádságot, hiszek egy mi atyánk, üdvözlégy, és akkor ezzel elnyerhető a búcsút. Hozzáfűzöm, ahhoz, hogy valóban megkapjuk a búcsút, szándékolni kell, tehát kifejezetten ezzel a szándékkal kell abba a bizonyos templomba elmenni, és ott imádkozni. A szent áldozásnak nem kell ott lennie, ott megtörténnie, de aznap kell megtörténnie, és erre tessenek figyelni. Tessék sok búcsút nyerni. Most pedig akkor, hogy ez sikeres legyen, az imádságunkat erre fordítjuk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét és közre működéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Már is mondom a telefonszámokat, mielőtt elfelejteném. Köszönjük szépen a kedves hallgatóknak nem csak azt, hogy karácsony időszakban hallgatták a Mária Rádiót, gondolom, hogy lelki javukra szolgált, hanem azt, hogy törődtek a Mária Rádióval, akár lelki ajándékot imádság képében, akár anyagi ajándékot adtak adomány címén, vagyis, hogy működhessék a Mária Rádió lehetőleg üdvösen a továbbiakban is. Mindezeket köszönjük szépen. Aki ilyen ügyben szeretne érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázza, és felvilágosításhoz juthat. Ha valakinek hittani kérdése lenne, bármilyen témában, az pedig 10 óra 35-ig megtalál engem a 061-374-0904-es telefonszámon. Hát legutóbb arról beszéltünk, a Szent Mise ugye a témánk, hogy a nem zsidó, illetve a zsidó liturgiától való elszakadás után, tehát már saját liturgiája lett a Krisztus hívőknek, vagyis a keresztényeknek. Általában a vallásokra jellemző az áldozat. Úgy tűnt, mintha nekünk nem lenne áldozatunk, de aztán egyre világosabban kibontakozik, hogy igenis Jézus Krisztus kereszt áldozata, ami igazi véres, vérontásos áldozat és eredményes áldozat, vagyis megszerezte számunkra Isten bocsánatát, a kiengesztelődés áldozata, igenis ez a mi áldozatunk. Ebbe kapcsolódunk bele, amikor szentmisén részt veszünk, vagy legalábbis azt, amit annak idején neveztek ők, nem szentmisének, hanem eukarisztiának. Kereszt halála elővételezése volt az utolsó vacsora, és erre való emlékezés valóban Krisztus parancsa szerint ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Egyre világosabb lett, hogy az, nem csak a papnak az áldozata, aki véghez viszi, vagy oda kölcsönzi az Úr Jézusnak hangját és kezeit, értelmét, hanem ez az egész közösségnek a cselekménye, a hívők seregének áldozata. Vagyis valóban a hívők Jézus Krisztus feláldozásának emlékezetével csatlakoznak ahhoz, amit Jézus Krisztus annak idején végbe vitt, és ennek eredményéből is részesülnek a szent áldozás révén. Most pedig majd a nyugati liturgiákról szeretnék beszélni. Az idő, amiben vagyunk, ez már a 325 utáni, vagyis a keresztény üldözések megszűnésének, hát nem teljesen, de legalábbis jogi megszűnésének az időszaka, vagyis az egyház felszabadul. De csak ez alól, az üldözések alól, mert ugyanakkor egyre másra megjelennek a különféle eretnekségek, amelyek talán még veszélyesebbek, életveszélyesebbek, mint volt a keresztények üldözése. Akkor egyes személyeket kipécéztek, vagy sok személyt egyszerre, és mert keresztény, kivégezték. Itt viszont a hitét veszik célba ezek a különféle eretnekségek, és bizony itt nagyon sokszor nehéz észrevenni a támadást, leleplezni a rossz indulatot, vagy éppenséggel az ördög cselvetését. Az egyház viszont növekszik ebben az időszakban, hiszen nem üldözik, és éppen ezért az evangélium egyre jobban terjed. Így a terjedéssel egyszer s mint különféle változatok is jelennek meg a szent cselekmény végrehajtásában. Vagyis hiszen még ekkor nincs megkötve a hivatalosan, hogy ezt kell mondani, vagy ilyen imádságot kell mondani, ami a lényeges, hogy az Úr Jézus szavait megismételjék, ez az én testem, ez az én vérem. Hogy aztán előtte milyenféle hálaadó imádságokat mondanak, hiszen maga az Úr Jézus is hálát adott, mielőtt átváltoztatta a kenyeret vagy a bort. Hát ez különféle volt, lassanként állandóvá vált egy-egy helyen, és pontosan ezáltal különféle liturgiák is alakultak ki. A keleti egyházakban pedig egyre nyomatékosabb volt az anamnézis jelleg, vagyis visszaemlékezés Jézus Krisztus tettére, azaz Krisztus kereszt halálára. Tehát most már nem csak a szavait ismételték, hanem az Úr Jézus kereszt halálára emlékeztek ezeknek a szavaknak a kimondásával. A nyugati egyházakban pedig Krisztus szavainak átváltoztató hatalma került az előtérbe. A szavak kimondásával az egyetlen örök áldozat jelenik meg itt és most az emberek szemelátára, az emberek javára. Szent Ágoston például azt hangsúlyozta, hogy Krisztus maga a pap és az áldozat. Neki ez a zseniális meglátása bemutatja, hogy itt végül is igaz, vannak fölszentelt papok, akiknek a fölszentelés révén joguk van kimondani az Úr Jézus szavait, de ezek valóban Jézus Krisztus szavai, amiket a pap által mond ki, és valósítja meg az átváltozásokat. változtatást, vagyis magát az áldozatot. Ő ugyan egyszer lett áldozattá, de ez a felajánlás minden alkalommal végbe megy az eukarisztiában. Vagyis nem újból meg újból meghal Jézus Krisztus a Szent Misében, hanem az egyetlen örök áldozatát megismét felidézi, ez a helyes szó, a pap azáltal, hogy részben kezébe veszi a kenyeret meg a bort, elmondja fölöttük az átváltoztató szavakat, és ezáltal visszaidézi Jézus Krisztus tettét, aki szétosztotta önmagát az apostolok között az utolsó vacsorán. Vagyis itt a kereszthalál és az utolsó vacsora igen szoros lényegi egyesülése mutatkozik meg, és éppen ezért nagyszerű Szent Ágostonnak ez a meglátása, hogy Jézus Krisztus az áldozat, aki a kereszten vérét ontotta értünk, de ugyanakkor ő a pap is, aki bemutatja ezt az áldozatot, hiszen önként vállalta, hogy értünk engesztelje a mennyei atyát, vagyis a nevünkben engesztelés mutasson be. Egyszer halt meg, de a fölajánlása minden időre vonatkozik, na meg annak az eredménye is, tehát az oltári szentség, ami ott megvalósult, az minden embert akar táplálni, aki hittel fogadja, és aki nyilván ehhez a közösséghez ragaszkodik, és belekapcsolódik. Ő nem foglalkozik Szent Ágoston külön a megszentelésre mondott adományok, vagy hozott adományokkal, hogy miféle adományokat hoznak, vagy miután mondják el az Úr imádságát. De hogy ez a kettő szükséges, felajánlás és az Úr imádsága ezt állítja, és közben természetesen az átváltoztató szavak kimondását is. Arról is említést tesz Szent Ágoston, hogy ez az áldozata halottakért is fölajánlható. Vagyis itt nem csak a részvétel, a jelen, a fizikai részvétel, ott vagyok a Szent Misén, és megáldozom, ez a számottevő, hanem ezeknek a cselekményeknek az érdemeit fölajánlhatjuk a már elhunytak javára, akik a tisztító tűzben várakoznak még, részben a megtisztulásra, vezeklésre, részben a színelátásra. Na hát ez igen fontos jellemző, a későbbiekben majd aztán éppen ebbe fog belekapcsolódni igen jelentősen, például Nagyszent Gergely pápa. Most azonban még ott tartunk, hogy halottakért is fölajánlható ez az áldozat. Vagyis formájában is egyre inkább kezd kialakulni az, amit ma Szent Misének nevezünk, szöveg szerint is, bár ugyan különféle liturgiák vannak. Na, ezek közül egyébként a legnevezetesebb a milánói Szent Ambrós püspöknek a liturgiája, aki nem csak hogy költő volt, hanem nagyon is értett a verseléshez, és gyönyörű himnuszokat is írt. De erre majd mindjárt visszatérünk. Schumann zenét hallgatunk egyébként most. No, kérem szépen, Szent Ágoston és Szent Ambrós kortársak. És éppen ezért érdekes, hogy különféle véleményen vannak, vagy mást hangsúlyoznak a szentmisével kapcsolatosan. Még Ágoston a Krisztus papságát emeli ki, és hogy itt jelen van így, Szent Ambrós a valóságos jelenlétet emeli ki, tehát az átváltoztatott kenyér az Krisztus teste, az átváltoztatott bor az Krisztus vére. A megemlékezéssel tehát nem csak visszagondolnak arra, amit Jézus Krisztus tett, hanem a szavainak ereje valóságosan jelenlévő is teszi magát az Úr Jézust, ugyanaz áldozat állapotában, tehát külön a teste, külön a vére, de valóságosan ő van jelen mindkét szín alatt. Vagyis miközben azt mondjuk, hogy Krisztus teste az oltári szentségre, akkor mégis azt is valljuk, hogy ott jelen van az Úr Jézus vére is. Miközben Krisztus véréről beszélünk, valljuk, hogy a szent teste is jelen van az eukarisztia ilyen alakjában. A teljes Krisztus van mindig mindenben jelen. Na hát ez okolja aztán, hogy a későbbiek során, vagyis manapság, hogy általában csak egy szín alatt áldozunk. Maga az egész Krisztus az, akit magunkhoz veszünk, tehát ilyen módon, szentségi módon nincs szétválasztva a teste meg a vére, csak a megjelenési forma más, az egyiknél a kenyér, a másiknál a bor. Tehát maga Krisztus az, aki bemutatja az áldozatot, és magát, Krisztust veszi magához az áldozó. Szent Ágoston azt emeli ki, hogy az igazi áldozat az Istennek való odaadás. Tehát jó, hogy jelen vagyunk a szentmisén, jó, hogy részt veszünk a szentmisében, és ezt az áldozásunkkal is megpecsételjük, de mégis az igazi odaadás az az ember lelkében valósul meg. Vagyis nem csak megnézzük a szentmisét, hát még hajlandók vagyunk részt is venni olyan módon, hogy megáldozunk, hanem itt igazából az a lelkület a fontos, amivel részt veszünk a szentmise, nem csak áldozási pillanataiban, hanem az egész szentmise lényegében. És ha bennünk megvan a teljes odaadás Isten iránt és az Isten akaratának elfogadása, akkor válik ez igazi áldozattá, ami javunkra szolgál. Látható áldozat a láthatatlan szentséget adja nekünk, vagyis a szentségnek a jele, hogy mi szenté tudunk lenni. Hát ez nem annyit jelent, hogy az áldozással automatikusan már szentek vagyunk, hanem hogy a törekvésünk eredményesek, nem hiába valóak, nem fújja el a szél, hanem arra szolgálnak, hogy mi egyre hasonlatosabbak legyünk mindennapi viselkedésünkben, az emberekkel való viselkedésünkben is magához, az Úr Jézushoz. Szent Ambrós felfogása tehát az, hogy bizonyos mértékben túllép így, illetve a Szent Ágoston felfogása túllép a Szent Ambrós féle felfogáson, aki már áldozata és az áldozat hatásáról is beszél Szent Ágoston. Azt állítja, igazi áldozat az az ember, aki meghal a világnak és Istenért él. Tehát itt kérem szépen erre kell fölhasználnunk igazán a szentmisén való részvételt. Nem csak annyi, hogy most elvonulunk a világtól és bemegyünk a templomba, hanem ennek lelki értelme is legyen, valóban vonuljunk el a világtól, és menjünk be a templomba, ahol önmagunkat ajánljuk az Úristennek áldozati adományként. Erről ugye a Szent Péter apostol beszél a levelében, hogy hozzunk lelki áldozatokat. Azaz mi magunk áldozatos lelkűek, másokért áldozatokat vállalók, vagyis lemondásokat, vagy bizonyos szenvedéseket, vagy éppenséggel a segítésnek az áldozatát, és ezáltal lesz maga a szentmisei számunkra megszentelő áldozattá. A megváltott emberiség a szentek közösségének egyetemes áldozatát mutatja be, mivel az egyház a főnek, Jézus Krisztusnak a teste, ezért ő általa tanulja felajánlani magát, ahogyan Krisztus mindenben az Atya rendelkezésére állt, és éppen ezért legfontosabb feladatának tartotta az emberek tanítását. Nem egyszer ugye szétküldi az apostolokat tanítani, hazajönnek, örvendeznek, és akkor el akar vonulni velük egy kicsit pihenni, de hát már megelőzik az emberek, és akkor az Úr Jézus fontosabbnak tartja az emberek tanítását, mint az apostolokkal való beszélgetést, vagy az ő pihenésüket, az ő áldozatukat megdicsérni és elfogadni. Ilyen módon tehát az ember Jézus Krisztus tanítása révén meghallja magának Krisztusnak az igének a szavait és eligazításait, ami az ember élethez kell, ugyanakkor pedig a szent áldozatban különleges kegyelmeket kap. Krisztusnak a teste vétele, az pedig belekapcsol bennünket az egyház közösségébe. Ő általa tanulja meg magát az ember felajánlani. Ezt a gondolatát egyébként a zsinat is, a második vatikáni zsinat is átvette a liturgiáról szóló dokumentumban. Tehát ott is hangsúlyozzák, hogy igen, van látható fizikailag végbe menő áldozat az átváltoztatással, de ehhez kell az ember lelkülete. Lelki áldozatokat kell, hogy bemutassunk, vagyis egyre inkább Istené tudjunk lenni. Egy újabb szín is gazdagítja az eukarisztiát, és itt most nem kenyérről, borról beszélek, mégpedig az, hogy Krisztus papságának a hangsúlyozása. Vagyis Jézus Krisztus ugyan nem mint papot végezték ki, még csak királynak sem igen tartották, hanem mint közönséges tévtanítót juttatták a keresztre a zsidók. De ugyanakkor mi megvalljuk, hogy ez az áldozat, amit ő önként elvállalt, nem tiltakozott ellene, nem protestált és nem kért bírósági végzéseket, stb. Elfogadta, hogy őt kivégezzék. Na ez az ember részéről igen érdekes, mert úgy mondja Szent Pál apostol, hogy Krisztus értünk bűnné lett. Az Úr Jézus nem lett bűnössé, vagyis ő maga nem vált bűnös emberré, embersége mentes volt a bűnöktől, de ugyanakkor mégiscsak bűnné lett, mert azonosult velünk emberekkel, és elfogadta, magára vette a mi bűneinket, vagyis Krisztust úgy végezték ki, mint egy gonosztevőt, mint aki mindenféle jogosulatlan dolgok és megbízások nélkül merjét tanítani az embereket, méghozzá milyen hamis dolgokra, mondják legalábbis a zsidók, mert csak egyetlen Isten van, aki láthatatlan. Ő pedig azt mondja, hogy látható, és a kenyér és a bor színe alatt adja önmagát. Na hát ez bukkan föl abban az új ünnepben, amely Krisztust örök főpapként ünnepli manapság a liturgiában. Tehát ennek fontos alapja van, és fontos jelentősége is az egyház életében. Krisztus az, aki bemutatja az áldozatot, Krisztus az, aki fölhatalmazta a papot arra, hogy megismételje az Úr Jézus szavait, de hát igazából ez az áldozat összesíti valamennyünk áldozatát, Istennel viszi, és ezáltal megszentelést nyújt számunkra. Thank you. Tovább lépve, Nagyszent Gergely pápa írásaiból kiderül, hogy ő pedig azt hangsúlyozza, hogy szoros, elválaszthatatlan összefüggés van a kereszt áldozat és a Szent Mise között. Ezt írja ugyanis, hogy az áldozat titokzatos módon megújítja az egyszülött fiú halálát és utánozza a szenvedését. Na most ez nem annyit jelent, hogy újból szenved Jézus Krisztus, hanem az akkori egyszeri szenvedése az láthatóvá válik számunkra, a mai emberek számára. A pap szava hozza létre a misztériumot, vagyis magát a szentséget. Ezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy milyen fontosnak tartja az áldozati lelkületet. És itt elsősorban a papokról van szó, tehát, hogy is mondjam, a pap számára a Szent Mise bemutatása az nem egy mindennapi munka, hanem ez valamiféle fölséges dolog, mert hiszen amit nagyon szeret, abban részesülhet, így aztán számára is a mindennapi élet a saját hobbija, vagy amit nagyon szeret, annak a megvalósítása. Csak akkor mutatjuk be igazán magunkért az áldozatot Istennek, ha saját magunkat tesszük az oltárra. Tehát, amíg át nem változtatott kenyér és bor minket jelent, nem csak úgy elgondolva, hanem valóban, hogy a mi áldozatunk legyen ez, magunkat tesszük az oltárra. Ő tehát, a Szent Nagyszent Gergely pápa, erkölcsi követelményként tünteti fel az áldozati lelkületet. Szó sem lehet arról, hogy csak nézzük a Szent Misét, hanem részt kell vennünk benne. Ezzel pedig azt jelenti ki, hogy valóban az a Szent Mise az egész napunkat kell, hogy meghatározza. Nem csak olyan módon, hogy megszentültem, Krisztussal kezdem a munkanapomat, hanem olyan módon is, hogy áldozatosnak és a szeretet szolgálatának rendelkezésére állnia kell az embernek. Tehát így meg is valósítjuk, amit az áldozatban, amire az áldozatban példát kaptunk az Úr Jézustól. Akkor már teljes az áldozat, és akkor valóban igazi áldozat lesz, hiszen Krisztusnak ajánljuk, Krisztussal ajánljuk, és Krisztusért ajánljuk föl ezt. Ez pedig azt jelenti, hogy a Szent Mise az egész napunkat meghatározza. Áldozatosnak és szeretettel szolgálónak kell lennünk mások iránt. Áldozat részesei vagyunk, hát akkor kérem szépen napközben tudjuk elviselni a különféle dolgokat áldozatként. Azaz a különféle lögdösödéseket vásárlás közben, utazás közben, vagy éppenséggel azt, amivel becsapnak bennünket, mégiscsak ez Isten dicsőségét fogja szolgálni. A Szent Pápa különösen szorgalmazza a Szent Mise gyümölcseinek megbecsülését. Ez pedig annyit jelent, hogy az, hogy részt veszünk a Szent Misén, nem csak azt jelenti, hogy nem otthon vagyunk, hanem a templomban, hanem ez egyszer s mind azt is jelenti, hogy kiszakadtunk a mindennapi valóságunkból, és ott vagyunk Jézus Krisztus áldozatának jelképes jelenléténél. A kenyér és a bor átváltoztatása annyit jelent, hogy Krisztus jelenlétében élünk, és ő bennünk és általunk cselekszik. Amikor meghalt egy kolostorából elpártolt szerzetes, akkor elrendelte Nagyszent Gergely, hogy 30 egymás utáni napon mutassanak be Szent Misét az elhunyt halottért. Aztán később rájött, hogy az ő rendelkezése, és ezáltal lett ez a Szent Mise sorozat megvalósítva, mert azt rendelt el, hogy 30 napon át egymás után minden napon ennek a szerzetesnek a lelküdvességét mutassák be az áldozatot. Hát ez manapság már kevéssé ér, de ez az úgynevezett Gregórián Mise az elhunytakért. Ezt lehetne ma is természetesen gyakorolni, ami a problémát jelenti, hogy kevés a pap hozzá. Amíg hát itt magyarországi esetekről beszélve nem tértek vissza a szerzetes templomokba szerzetesként, tehát végül is minden templomban tudtak működni. Meg lehetett valósítani, hogy megszakítatlanul 30 napon át egy szentmisével, illetve a 30 szentmisével emlékezzenek erre az egyetlen megholtra. Ehhez manapság már kevesen vagyunk, és éppen ezért nehezen valósítható meg. De pontosan Szent Gergely, Nagy Szent Gergelynek a látomása szerint, amint látta, hogy kiszabadulnak a pokoltüzéből, vagy a tisztítótűzből a lelkek, nem a pokol, tisztítótűz tüzéből, akkor éppen erre szokták ezt felhasználni, hogy bár ugyan látomás nélkül, de a megholtaknak az ember ilyen segítséget nyújtson. Később korban kiemelik a pap szavainak a megszentelő erejét, tehát valóban a pap, aki fölszentelt, meg is szenteli a kenyeret meg a bort, és úgy nyújtja most már magát Krisztusként, Úr Jézusként a kenyeret és a bort a szentáldozáskor a híveknek. Egyre inkább kezd rögzülni az a hálaadó imádság is, amiben az átváltoztatás történik, vagyis kezd kialakulni a kánon a szentmisében. Köszönöm szépen a figyelmet, aztán folytatjuk tovább majd a szentmise fejlődésének történetét. Befejező imádságunk, ami Szent 23. János pápa imádsága, kérjük, hogy a szent évnek a lehetőségeit jól tudjuk kihasználni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mennyei Atyám, hálát adok neked az egészséges pihenését, amellyel megajándékoztál éjszaka. Újraébred lelkem, legyen egészen a tiéd. Ezen a napon úgy akarok járni kelni, mint te. Mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, és az én szívemből és testemből pedig tetteimből lássa meg, hogy szeretet sugárzik rá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Amen. Imádkozzunk Magyarország fővédőszentjéhez is. Üdvözlé Szent István király néped áldott reménye. Üdvözlégy hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük az adományokat, amelyek nélkül ez az adás nem valósulhatott volna meg. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.